Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. A mai adásban az ünnepi műsorrendnek megfelelően két korábbi beszélgetést ismétlünk. Február 3-án Keserű Júliával a célzott reklámok kényelme, ugyanakkor az ezekkel járó áldozat volt a témánk. Május 5-én pedig Bodnár Bencével a PC reklámvilágról beszélgettünk. Ez a két téma van tehát a Rebrief pünkösdi kiadásában.
Rebrief.
Vendégünk a Rebriefben Keserű Júlia, adatvédelmi kutató, ő a Mozilla Alapítványtól érkezett. A hozzáértők elég régóta beszélnek a felhasználói adatok védelméről, de azért ezt nem látom, hogy ugye a környezetemben az emberek a weboldalak cookie beállításaira figyelnének, milyen adatokat melyik chat és melyik social platformon osztják meg. A privacy, felhasználói adatok védelme kérdése, ez évtizedek óta miért nem tudja megütni az embereknek az inger küszöbét szerinted?
Köszönöm a meghívást, Bence, és jó, nagyon jó a kérdés. Egyébként ez a kérdés volt az, ami engem ennek a kutatásnak az elkezdésére ösztönzött 2 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy nagyon absztrakt az online térben a magánélethez való jog. Az, hogy az offline térben, az, hogy a fizikai valónkban, a társas kapcsolatainkban, a hétköznapi helyzetekben mi nem engedünk be az intim terünkbe csak arra érdemes embereket, meg ugye azokat, akikben megbízunk, ezt lefordítani a digitális interakciókra, ez igen-igen nehéz. Az adatvédelem, mint olyan nagyon absztrakt a legtöbb ember számára, és hát szerintem nem annyira sikerült ennek a mozgalomnak az elmúlt 10 évben rendesen elmagyarázni igazából, hogy miről van szó. Egyrészt, másrészt meg azért elég sok minden változott az elmúlt 10 évben, mert minden, ami az adatalapú, tehát a nagy adat, big data alapú applikációk, alkalmazások, technológiák előretörésével felmerült, mint potenciális probléma, azért 10 évvel ezelőtt még inkább sci-fi volt. Tehát ugye riogattuk az embereket azzal, hogy úristen, ez nem biztos, hogy jó lesz, ha ennyi adatot megosztunk magunkról, de akkor még azért nem volt kézzelfogható bizonyíték arra, hogy ez miért ennyire problémás. És ugye az elmúlt pár évben sok minden történt, ami felgyorsította a dolgokat. Szerintem túl absztrakt.
A kézzelfogható dolgokra megint el megpróbálunk rátérni, de még azt akartam tőled megkérdezni, hogy ez mennyire magyar specifikus, hogy az emberek érzéketlenek erre a problémára, vagy ez igazából azért egy globális dolog. Én korábban azt gondoltam, hogy ez egy picit Magyarország specifikus, aztán láttam most az amerikai TikTok felhasználók reakcióját, ugye a TikTok tiltása, hogy egy másik kínai social alkalmazásra kezdtek el nagy hullámban regisztrálni, a Red Note-ra. Ez akkor igazából mindenhol vannak privacy, meg személyes adatvédelem tudatosságnak hiányosságai?
Teljesen egyértelműen globális jelenségről van szó. Én azt látom, hogy például Amerikában egész egyszerűen több szó esik erről a kérdésről. Részben azért is egyébként, mert ugye nekik nincsen GDPR-szerű adatvédelmi, ilyen átfogó adatvédelmi direktívájuk, törvényük, mint ami az EU-s állampolgároknak van, aminek ugye megvan a nagyon sok hibája, egyáltalán nem tökéletes, de sem megy is ki a divatból, erről majd beszélhetünk, de hogy egyszerűen az amerikai társadalomban erről sokkal több szó esik, meg ott sokkal több probléma is igazából dokumentálva van. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem, tehát nincs meg ez a fajta tudatosság. Egy kicsit azt a paradigmaváltást látom én most ezzel kapcsolatban, ami a klímatudatosságban is bekövetkezett egy pár évvel ezelőtt, hogy egyszerűen már kezd akkora lenni a probléma, és annyira egyértelműek a tünetek, meg olyan megbízhatóak az adatok a problémákkal kapcsolatban, hogy egyre több ember kezd el erről beszélni. Azt tenném még hozzá Magyarországról, hogy szerintem itt egyáltalán nem is nagyon volt ezzel kapcsolatban semmilyen diskurzus. Tehát én nem láttam cikkeket erről, nem láttam szakértőket megszólalni erről, tehát azt egyértelműen éreztem most, amikor ez a kutatás kijött, és felkapták az emberek, hogy ez itt tényleg teljesen új téma.
Akkor lépjünk vissza egy picit a kiinduló pontra. Ugye a hétköznapokat online úgy éljük, hogy a webshopok, kereskedők célzott reklámokkal kínálnak meg minket a kereső oldalakon, a social platformokon, és ezt azért tudják megtenni, mert begyűjtöttek rólunk mindenféle személyes adatokat, látják ugye a programmatik rendszerek az érdeklődési körünket. Összességében ez nem tűnik egy rossz megállapodásnak, hogy ők így nagyjából tudják, hogy én mi iránt érdeklődöm, mit a probléma.
De igen, tehát nem, elvileg nem járunk vele rosszul, azért nem járunk vele rosszul, mert ugye kényelmesebb lesz tőle az életünk, és én azért egy kicsit filozófiai síkon is megbolygatnám ezt a hipotézist, hogy ami kényelmes, az jó. Tehát, hogy te egyesével nézed, hogy ugye az okosórát begyűjti az információt, az alvás minőségedről, a meditációs applikáció, meg a fitness applikáció, amit használsz, az begyűjti az adatot a lépésszámodról, a stresszintedről, az okos autó, amit egyre inkább használnak az emberek, meg az okos otthonok, azok is rengeteg fiziológiai, fizikai, pszichés adatot gyűjtenek be rólunk. Tehát lehet, hogy ugye, vagy számodra, mint egyéni felhasználó számára ez nem akkora probléma, csak hogy közben az van, hogy a kényelem és a innováció mindenek felett miatt mi olyan rendszereket hozunk létre, amik elképesztő orwelli megfigyelési rendszerek kialakítását teszik lehetővé. Tehát, hogy az egyik alapvető baj, ami egyre inkább látszik, az az, hogy mind a cégek, mind a cégekkel kapcsolatban álló kormányzati szereplők, mind az adatbrókerek, akik rólunk rengeteg adatot begyűjtenek, pusztán azért, hogy profilokat hozzanak létre rólunk, és azt utána ugye a reklám, tehát a marketinges osztályoknak eladják, tehát, hogy olyan mértékben tesszük lehetővé a legegyénibb, legszenzitívebb, legtitkosabb dolgainkhoz való hozzáférést rengeteg hatalommal rendelkező aktorok számára, hogy az egész egyszerűen már önmagában probléma.
Viszont szerintem mondtál itt egy kulcsszót, bocs, hogy megszakítanak, hogy
ugye,
az emberek egy csomószor azt mondják, amikor így arról van szó, hogy használj biztonságosabb chat alkalmazást, vagy ne engedje meg minden követő cookie-t a böngésződbe, hogy miért foglalkozna ezzel, nincsen semmi titkolna valója. Te azt mondtad, hogy olyan titkos dolgokat, az emberek jó része azt érzi, hogy nincs semmi titkolni valója, átküldi a gyereke képét a nagyszülőnek, meg így általában nincsen semmi különösebb olyan dolga a számítógépén, vagy a telefonján, ami olyan nagyon titkos dolog.
Igen, ezt szeretem, ezt az érvet, és egyébként én is nagyon sokáig ezt gondoltam, hogy én maximálisan transzparens ember vagyok, tehát mindenről, ami a szívemen, az a számon.
Adókat befizetem.
Pontosan. Nem,
és a munkahelyemre időben.
Sokáig megállta a helyét ez az érvelés. Most viszont az van, hogy persze ezek látszólag teljesen ártalmatlan információ darabok, de hogyha összerakod őket, akkor annyira szofisztikált dolgokat lehet most már megmondani, pláne a mesterséges intelligencia fejlődésével, ami ugye arra alkalmas, hogy óriás mennyiségű adatból olyan predikciókat, következtetéseket tegyen meg, amire az ember se feltétlenül képes, ugye, mert nekünk, az mi agyunknak nincs hozzáférése ekkora mennyiségű adathoz. Ugye ennek az a nagyon nagy veszélye ilyen egyéni felhasználói szempontból, hogy onnantól, hogy ezek a profilok már azért tényleg építve vannak az adatbrókereknél, és hogy ezek az adatok már tényleg így rendesen be vannak gyűjtve, onnantól ez egy ilyen elég nagy sebezhetőség felhasználóként is, meg egyébként állampolgárként is, hogyha valaki egy kicsit is problémás a politikai közegben van, ugye, mert nagyon egyszerűen lehet célzottan megtalálni és targetálni az embereket. Tehát, hogy ugye
akkor azt mondod, hogy potenciálisan kvázi egy ilyen atombombán csücsülünk, hogy most még ezek az adatok viszonylag karanténban, jó helyen vannak a legtöbb cégnél, normálisan kezelik őket, de igazából, ha ezek a profilok, adathalmazok így összemörzsölődnek, valaki rossz szándékkal hozzájuk fér, összefésüli őket, abból már azért tényleg nagyon érzékeny adatokat deríthetnek ki gyakorlatilag bárkiről, aki okos kütyüket használ és a nyugati világban él.
Egyrészt igen, másrészt pedig, amit még hozzátennék ehhez, az az, hogy ez már történik. Egyre több olyan botrány van például az elmúlt pár évben, főleg egyébként a pandémia óta, amikor ugye az emberek úgy Isten igazából rákattantak az egészségtudatos alkalmazásokra, teljesen érthető okokból, meg ugye ez a digitális függés is megerősödött erőteljesen. Az van, hogy ugye normális esetben, vagy ideális esetben az ilyen szenzitív, érzékeny adatokkal, vagy nem érzékeny, de érzékeny predikciókra lehetőséget adó adatokkal nagyon óvatosan kellene bánni, ugye titkosítani kellene ezeket az adatbázisokat rendesen, minél hamarabb törölni kéne az összes érzékeny adatot, tényleg minimalizálni kellene azt, hogy mennyi adatot gyűjtenek be rólad a cégek, és hát, hogy mi a legfontosabb, nem lenne szabad megosztani másokkal. És az összes olyan botrány, ami az elmúlt pár évben napvilágot látott, abból az derült ki, hogy egyáltalán nem ez történik. Rengeteg ilyen fitness applikációról derült ki, hogy megosztottak elképesztő mennyiségű adatot a felhasználóikról, vagy egyszerűen csak nagyon óvatlanok voltak az adatkezeléssel, és akkor például találtak ilyen adatbázisokat az interneten kutatók, ami rengeteg felhasználónak az adatát tartalmazta. Akkor volt ez a Flow nevű menstruációs app, ami a Facebookkal osztotta meg amerikai felhasználóknak a menstruációs ciklusára vonatkozó adatokat, ami szintén elég egyértelműen kiderül mostanában, hogy azért tényleg egyre több visszaélés van ezekkel az adatokkal. Tehát van zsarolás egészségügyi adatokkal, ugye fölhívnak téged, hogy megszerezték az adataidat, és hogyha nem akarod, hogy a munkáltatód is megtudja, hogy mit tettél tavaly nyáron, vagy milyen mentális problémáid voltak 10 évvel ezelőtt, akkor ennyit és ennyit fizessél. A biztosítási árakat is Amerikában teljesen egyértelműen befolyásolja az, hogy a biztosító cégek megszereznek adatokat emberekről. Tehát én azt mondanám, hogy érdemes ránézni, hogy mely cégek azok, akik jobban kezelik, érdemes ránézni, hogy milyen adatvédelmi politikájuk van, érdemes egyébként kicsit elgondolkodni azon, hogy mindig a kényelme a legfontosabb, kell egy kis digitális tudatosság és egy kicsit több odafigyelés az emberek részéről.
Keserű Júlia, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Rebrief.
A vonalban itt van velünk Bonnár Bence, szabadúszó, kreatív igazgató, és a témánk pedig a reklámokban felelhető PC. Szevasz Bence, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
A legtöbb márka kommunikációjában általában az elfogadó, inkluzív stílust képviselik. Ugye ez a PC, politikai korrekt beszédmódot. És ugye egy márka az biztos lehet abban, hogy nem lehet bántó egyetlen fogyasztója számára sem, tehát nem rekesz ki semmilyen társadalmi csoportot. Ennek a beszédmódnak van-e egyéb előnye azon kívül, hogy nem riaszt el embereket magától a márkától vagy a terméktől?
Röviden szerintem nincs. Nincs, konkrétan nincs előnye. Mert ugye a kommunikációnak az a része, hogy kitűnjünk a tömegből, és kitűnjünk a zajból, és ha ezek a márkák, ha egy márka csak a zaj része akar lenni, akkor igazából nem igazán látom előnye, igazából égeti a pénzt, égeti a munkatársa idejét, egy olyan potenciált hagyott az asztalon, amit egy szemszöggel, és nem kellene radikálisnak, vagy nem kellene megosztónak lennie, de egy szemszöggel szerintem nagyon-nagyon jól orvosolhatna.
De ezt jól érezzük egyébként, hogy miközben a közbeszéd az elmozdul, ugye főleg a világszerte a politikai hangulat miatt elmozdul egy ilyen karcosabb, konfrontatívabb, esetenként erőszakosabb irányba, a márkák nagy része ezt a stílusváltást nem lépi meg, hanem marad ennél a alapvetően elfogadóbb, türelmesebb stílus mellett.
Nem meglepő az, hogy mondjuk az interneten egy picit karcosabb, egy picit karakteresebb megszólalás, vagy tonalitás ütött meg az emberek. Nyilván ez egy anonim platform, bárki csinált még manapság is egy fake profilt, és azt mond a világban, amit szeretne. Szerintem amit a márkák félreértenek nagyon-nagyon sokszor, az a szociális kritika és a politikaiság közötti különbség.
Ezt mondd el akkor részletesen, mert szerintem én nem tudom, hogy még mire gondolsz pontosan.
Hát azért, mert valaki egy szociális kritikát követ el, az nem jelenti azt, hogy politikai rendszert kommentál. És ez különösen, hogy globális, minél globálisabb, vagy minél nyugatabbra, vagy akkor minél keletebbre kommunikálunk, vagy amint elhagyunk egy kisebb közösséget, tegyük, mondjuk egy országot, onnantól a narratíva egy jóval nyilván valamilyen szinten generikusabbá válik. De hogyha mondjuk megnézzük azt a Nike kampányt, amit a Colin Kaepernickkel folytatta globális szinten, az nem egy politikai szerepállás volt, hanem egy szociális helyzetre való reakció. És szerintem itt ez a különbség, ez a nüansz, amit meg kell érteni, hogy a márkáknak nem politikainak kell lennie, hanem ha csak nem akarnak politikát lenni, viszont nagyon aktívan szerintem a márkáknak nagyon-nagyon fontos terepe lenne az, hogy ők szociális kritikát fogalmazzanak meg.
De mit gondolsz arról, hogy úgy, hogy egy csomó közbeszéd, olyan közbeszédnek olyan terei, amelyek azelőtt nem voltak átpolitizáltak, és most átpolitizáltá válnak, ebbe az irányba a márkák el fognak-e mozdulni, vállalják-e a kockázatot jövőre, jövő év után, hogy így lépést tartsanak a közbeszéddel, ők is tudjanak olyan karcosak lenni, mint amennyire karcos a közbeszéd zaja, vagy a márkáknak érdemesebb ezt inkább elkerülni, és adott esetben ők maradnak a legszelídebb megszólalók a közbeszédben?
Ez márkája válogatja. Nézd, nagyon-nagyon fontos az, hogy autentikusan kommunikáljunk. Hogyha az autentikus kommunikáció, és ez mind személyekre, mind márkákra igaz. Hogyha számodra autentikus az, hogy te nyíltan kommunikálsz, akár politikai, akár szocioekonomikus, akár vallási szemszöget, az a te individuális döntésed. És ez mind márkára, mind személyekre igaz. Én nem nagyon teszek különbséget a kettő között, teljesen őszintén. Tehát, hogy én minden márkára, akivel dolgozom, akiket én tisztelek, egy személyiségük van. A márka személyiségnek hívják, vagy brand identity-nek hívják ezt, ugyanazt a szót használja az angol, mint amikor leírja a személyes személyiséget. Ugye magyarul még a szóba is benne van, hogy személyiség. Én ezt az összes olyan márka, akivel konzultálok, a kapcsolatban kellek, ez a legelső megbeszélések egyikén, ez mindig feljön. Ez, hála az énnek azon a szinten már emiatt kerestek mi márkák, mert szeretnék, hogyha én ezt kihoznám belőlük.
Ez kétségtelenül egy tök jó kreatív és stratégiai megközelítés, hogy a márka, a személyiséget, ez az, amit az ember elkezd boncolgatni, amikor így valamilyen karaktert akar adni egy kommunikációnak. De egy ember esetében nincs olyan nagy kockázata, hogy így elidegenít célcsoportokat, embereket. Egy márka esetében viszont állandóan ott van az, hogy egy karakteresebb megszólalás vajon elidegenít-e célcsoportokat, vajon potenciális fogyasztók elfordulnak el miatt a márkától. Tehát, hogy itt azért van egy ilyen nagy üzleti kockázat, ami szerintem gyakran felmerülhet ezeken a megbeszéléseken. Neked mi a tapasztalatod erről?
Én valamilyen szinten challenge-elném az állításodat, ha lehetséges.
Azért vagyunk itt.
Szabad, mert szerintem egy személy esetében ugyanaz a rizikó megvan ebben. Tehát egy személy esetében azt mondják a barátait, hogy nyíltan megfelszólsz mondjuk az Izrael-Palesztin konfliktus ellen vagy mellett, hogy akkor át kell gondolnunk a kapcsolatokat, vagy a barátságunkat például. Ez ugyanúgy megvan egy személy esetében is, és nem kell ennyire radikálisnak lenni, hanem egy, nem tudom, a Londonban megtapasztaltam, hogyha valakinek a futballklubját nem szereted, és nyíltan felszólalsz, az Eric Cantona, amikor fejbe rúgta a rasszista kandidikést bemutató szurkolót, akkor ugyanúgy valaki utálhat ezért. Tehát szerintem mind a márkák, mind az egyének ugyanilyen rizikót vállalnak azzal, hogyha megkiállnak valami ellen, vagy valami mellett. És ennek ára van. Az ára az, hogy te hogyha nyilván elidegenítesz valakit, viszont azt tudjuk, hogyha mindenkihez próbálunk beszélni, akkor igazából senkihez nem beszélünk. Csak egy klisé tömeget mondunk az éterbe, és semmilyen echo nem fog visszajönni, senkivel nem fog rezonálni.
De régen voltak ilyen reklámok, amikor szőnyeg bombáztak, és mindenkihez akartak szólni. Ez most már egyre kevésbé működik?
Hát ez egyrészt egyre kevésbé működik, szerintem soha nem működött valójában. Bocs, ez nem igaz. A közösségi médiával ez radikálisan megváltozott, mert ameddig ugye a klasszikus mass media kontrollálta azt a világnézetet,
TV, rádió
alapján mi meghatároztuk önmagunkat pontosan, a globális vagy a lokális agymosás, most már ez mikroszinten érződik, és olyan szinten strukturálható, vagy stratégiailag lehet kontrollálni ugye azt az üzenetet, amiket megkapnak, hogy konkrétan a mellettem ülő csajom attól függ el, hogy milyen nem tudom, kulturális hátterem van, vagy milyen szakmai hátterem, vagy bármi, ami keres, akármi is ülünk mondjuk ugyanazon a helyen, ugyanazon a kanapén, ugyanazt a tévét nézzük, ugyanazt az üzenet, amik a tévében, viszont a telefonon más milyen kommentárium visszaadták a streamből. Tehát itt nyilván a médiafogyasztási hatások, illetve a hiperlokalizáció az üzeneteknek változtatta meg azt, hogy mennyire váltak értéktelenné a generikus üzenetek.
Többször is beszéltünk arról a Rebriefben, hogy globális szinten a humor az milyen reneszánszt él meg a reklámozásban. Te pedig most arról foglaltál állást, hogy azt mondtad, hogy a márkáknak fontos, hogy megnyilvánuljanak továbbra is társadalmi és akár politikai kérdéseben is. Én egy picikét viszont a humor reneszánsz mögött azt gyanítom, hogy mint hogyha éppen azért fordulnának a humorhoz, mert ezekből a komoly témákból úgy látják, hogy jobb kivonulni.
Megint valamilyen szinten challenge-elim az előző állítást, és nem mondom azt, hogy a márkáknak szükséges szocioökonomiai vagy politikai szempontból állást vállalniuk. Ha autentikus az ő DNS-ük, az ő történetükhöz, mint például a Patagónia, amikor beírta a ruháinak a nem tudom, ahogy megmutatják, hogy milyen méretű a póló annak a hátsó oldalra, hogy what the fuckers out, amikor a Trump kampány futott. A Patagónia híresen a 70-es évek alapítása óta, az alapító is Ivan Kuhinár, ő híresen antipolitika és anti-Trump és antikapitalista volt. Számukra ez autentikus, ezért teljesen egybevág az ő történetükkel, az ő hangvételükkel, hogy ők politikailag állást foglaljanak. Ha neked nem az, akkor nem szükséges, mert ebbe vagy belállsz örökre, vagy nem.
És a Patagónia esetében feltételezhetjük azt is, hogy nem kockáztatták azt, hogy emiatt a címke módosítás miatt veszítenének fogyasztót.
De viszont úgy voltak vele, hogy nekünk nem kell olyan, aki egy olyan szemléletmódos világszemléletet támogat, nem kell, hogy egy olyan ember viselje az én márkámat az ő mellén, és azt mondja, hogy ilyen a Patagónia fogyasztó, aki egyébként egy Trump szavazó is egyben, amivel elképzelhető, hogy elvi szinten nincs baj, nekem van, de ez egy másik beszélgetés témája, hanem ők azt gondolták, hogy nekünk nem kell egy olyan ember hordja a mi márkánkat, a mi logónkat, a mi merchandisingokat, hogyha úgy vesszük, mert a Patagónia nem úgy gondolkozik az ő márkára, hogy az ő terméke nem a ruha, az ő terméke a szemléletmód, a point of view, ez a Patagónia terméke. És ez a legtöbb márkának is szerintem ebben kell változtatni, hogy neked nem abból van pénz, a te márkád nem abból épül, hogy eladod a terméket, hanem abból épül, hogy az emberek, mint ahogy a vallásokat is követnek, feliratkozik a te világnézetedre, vagy leiratkozik róla.
Életstílust követnek, vagy tehát nem is a használhatóság.
Maga az, hogy én most én mondjuk a Vizerrel repülök, én itt van az EasyJet, meg a Ryanair a Luton Airportról repül Budapestre, egy vagy két a különbsége. Én azért választottam Vizert, mert nem csak praktikusabb, de valamilyen szinten jó haza is adni én. Ismerem azt, hogy a márkának mi a története, valamilyen szinten a magyarságon belejátszik abba, hogy én szeretném támogatni egy, nem tudom, hogy konkrétan mi a fogyasztói háttal, a tulajdonos háttal jelenleg a Vizernek, de valamilyen szinten kötődik a magyarságomhoz. Emiatt választottam meg praktikus, mert egyébként tudok jóval több csomagot vinni, mint a Ryanair, vagy az EasyJet-en. Viszont én valami szinten márkázás miatt is választom ezt. Nyilván ez egy luxus pozíció, hogy ezt megteltem. De hogy ez mind részes ennek. Nem mondom azt, hogy minden fogyasztó, sőt, biztos, hogy a fogyasztók nagy része az nem gondolkozik ennyire logikusan, viszont tudat alatt ő olyan márkákat fog használni, meg olyan márkát választ, meg olyan szolgáltatást fog égébe venni, ami megegyezik az ő világszemléletével. És ha bemondjuk a közösségi médiában való önmárkázás elemét is, akkor én mindent, amit magamon viselek, minden olyan fogyasztói szolgáltatás, vagy bármilyen területen, amit én effektíve, aktívan használok, az az én önmárkámat építi, ha belegondolunk ebbe.
Nagyon köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Bodnár Bencével, szabadúszó kreatív igazgatóval beszélgettünk itt a Rebriefben. Köszönöm, Bence, a mait is.
Én is köszönöm, és a vendégünknek is köszönöm.
És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.